Isten tiszteltünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz, örök Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ma, a Lukács írása szerinti Szent Evangéliumból, a 9. résztől az 51-től a 56. versig eképpen. Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követteket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritáriánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt, a tanítványai Jakab és János így szóltak: Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta: Nem tudjátok, milyen lélek van ti bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Aztán elmentek egy másik faluba. Amen. Kedves testvérek, Istennek az igéje, melyből Isten igéjét hirdetni kívánom közöttetek a mai napon, írva található a már felolvasott igeszakaszból, Lukács írása szerinti Szent Evangélium 9. részéből, az 56. versből eképpen. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Amen. Drága testvérek, ilyenkor karácsony másodnapján a idősebb, már felszentelt kollégák körében szokás ilyenkor a karácsonyi történetről beszélni, vagy a karácsony eseményeit elemezgetni, illetve vagy pedig a karácsony közvetlenül utána történő eseményekről beszélni valamit, vagy ezt részletesebben kifejteni egy-egy prédikációban. De a mai napon, csatlakozva a nagy tiszteletű úr tegnapi prédikációjához, én nem a karácsonyi történetet szeretném most előttetek elemezgetni, hanem arra szeretném ma veletek keresni a választ Isten igéjéből, hogy mi volt a célja az, hogy Jézus Krisztus eljött a földre, és hogy ez hogyan van hatással a mai életünkre, a hétköznapjainkra. Sok helyen olvashatunk az evangéliumokban arról, hogy miért jött el Jézus ebbe a világba. Ilyenkor saját magával erről, hogy miért jött el. Az egyik ilyen kijelentése az imént idézett szakasz, hogy elmondja, hogy miért született meg. Ez a vers a korábbi, a legrégebbi kéziratokban nem található meg a Szentírásban, de mégis, amikor készültem erre a prédikációba, ezt a kijelentést találtam leginkább kifejezőnek. Nem azért, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. A kereszténységnek, de nem csak a kereszténységnek, hanem általában minden vallásnak, különösen pedig az egyisten hitet való vallásokban, a három nagyisten egyisten hitet való vallásokban, az iszlám, a kereszténység és a zsidó vallásban, általában mindig van egy irány, kezdettől fogva, ami valamilyen szinten elítéli az emberiséget. Valahogy szereti démonizálni az emberiséget. Hogy az emberiség rossz, gonosz, ítéletre méltó, és hogy majd eljön Isten elítélni az emberiséget, kárhoztatni az emberiséget. Eljön majd Isten, hogy rendet teremtsen, és vas szigorral lesújtson az emberisége, és megbüntesse. Főleg azokat, akik nem tisztelik őt kellőképpen. Viszont Jézusnak ebben a kijelentésében éppen az ellenkezője mutatkozik meg. Ő nem azért jött, hogy elpusztítsa az emberiséget, ő nem azért jött, hogy elítélje az embereket, hanem azért jött, hogy megmentse. Nem azért jött, hogy megbüntessen minket, vagy hogy Isten büntetését kihirdesse, hanem pont azért, hogy megmentsen minket, hogy magához öleljen minket az ő szeretetével. Hogy minket és mindenkit, a gazdagtól kezdve egészen a társadalom kivetettjeikét is, tehát a társadalom kivetettjeivel egyetemben a szegényeket, a koldusokat, a prostituáltokat, a vámszedőket, a hajléktalanokat, és a szerető Isten magához ölelhesse ezeket az embereket, és hogy a szerető Isten megbocsájtását és elfogadását hirdethesse ezeknek az embereknek. Tehát Jézus Krisztus úgy a nagy égi magaslatokból eljött közénk, hogy Isten szeretetét adja át, Isten szeretetének üzenetét adja át közöttünk. Hogy ő a szerető atyáról, a szerető Istenről tegyen bizonyságot nekünk. Egy olyan Istenről beszélt, aki elfogad és szeret minket. Egy olyan Istenről, aki szeret minket, és mi is szerethetjük őt. Jézus tehát egy szerető Istenre mutat, és ezért jött el erre a földre, hogy helyre állítsa bennünk az egészséges Isten képet. Egy valós képet alkosson Istenről, amit az akkori szigorú vallásos gondolkodás eltorzított, és valamilyen görcsösen, mereven, dogmatikusan fogta fel az Istenről való dolgokat, mert akkor egy olyan merev, szigorú világ uralkodott. Egy merev, szigorú felfogás, aminek az volt a lényege, hogy valahogy meg kell felelnünk a haragvó Istennek, valahogy meg kell felelnünk az ítélkező Istennek, mert hogyha nem felelünk meg, akkor el fog ítélni meg minket, és a kárhozatra fog ítélni minket. Ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a törvényt megcselekedjük. De akkor jött Jézus, és valahogy megfordította ezt a hozzáállást. Valahogy feloldotta ezt a torz Isten képet, és egy szerető Isten képet adott nekünk. Szerető Istent, aki bár tudatában van a mi esendőségünkkel, tudatában van a mi bűnrehajlamosságunkkal, tudatában van, hogy néha hibázunk, de ő egy olyan Isten, aki megbocsájt, akit lehet szeretni, és ő is szeret minket. Ő nem ítél, hanem szeret. Jézus ezt mondja a János evangéliumában a farizeusoknak, hogy ti test szerint ítéltek, de én nem ítélek senkit. Más helyen pedig azt olvassuk, hogy ő úgy jött el, mint a világosság. Tehát, mint aki fényt hozott a világba. Valóban így van ez, testvérek, mert ő fényt, a megváltásunkat, a minden szerető istenséget hozta el a világban. Elhozta az evangéliumnak az üzenetét, aminek a lényege az, hogy Isten elfogad minket. Hogy Isten szeret minket. Hogy nem kell félnünk és rettegnünk a haragvó Istentől, hanem ő az, aki magához vonz minket. Kapcsolatot, közösséget teremt velünk. Persze ma felmerülhet így 2000 év távlatában, hogy rendben van ez az istenkép dolog, de hol van ennek ma az aktualitása? Hol vagyunk ebben mi? Azon kívül, hogy hihetünk tényleg egy szerető Istenben, aki elfogad minket, de mi ennek a gyakorlati hozadéka? Megszületett a megváltóhoz, hogy elhozza nekünk a szerető istenképet, hogy megváltson minket, hogy magához ölelje minket. De hogy folytatódik ez a karácsonyi történet, illetve a karácsonyi történetnek az üzenete? Hogyan történik a tovább élése ennek az üzenetnek? Mi ennek a gyakorlati oldala? Én hiszem, testvérek, hogy ez az üzenet még mindig aktuális, mert nem csak hihetünk a szerető Istenben, de mi, Jézus Krisztus követői, ebben a szeretetben is követhetjük őt. Vagyis az a lehajolás az emberhez, az az empátia, az a elfogadás, az a szeretet, ami Jézus Krisztusban megnyilvánult felénk, ugyanezt gyakorolhatjuk az embertársaink iránt is. Ugyanez kiábrázolhatódik bennünk. Ezzel a krisztusi lelkülettel kell nekünk is járnunk a világban. Ugyanezzel a lelkülettel kell élnünk a társadalomban. Ugyanezzel a lélkülettel kell meglennünk az embertársunkkal való viszonyunkban is. Jézus születésével akkor óriási dolog történt, testvérek, hiszen ő volt az, aki elhozta nekünk a valódi szeretetet. Hiszen abban a korban, amikor megszületett, akkor még nem létezett úgy igazából az önzetten szeretetnek az ideája. Teljesen más értékrendet vallott akkor a világ. És mindez megfordult, amikor Jézus megszületett. Ő mint fényt, és maga mint a fény hírnöke jött el, hogy elhozza nekünk a valódi szeretetet. És hogyha jobban belegondolunk, minden olyan mai gondolatunk, ami a szeretethez köthető, az Jézustól származik. Lehet, hogy az embereknek a többsége már nem hisz Jézus Krisztusban, de mindent Jézustól tanultunk. Minden, ami szeretetteljes cselekvésnek számít ebben a világban, minden, ami szeretetteljes cselekvésnek számít a mi kultúránkban, azt mind Jézus Krisztustól tanultuk. Jézustól tanultuk azt, hogy jobb adni, mint kapni. Tőle tanultuk azt, hogy felelősséggel, szeretettel tartozunk az embertársainknak. Jézustól tanultuk, hogy felelősek vagyunk a szegények és az elesettek iránt. Ma már ezek az értékek kikopni látszanak a társadalmukban, de a társadalmunk nem igazán képviseli ezeket az értékeket, de a krisztusi szeretet ugyanakkor ott lehet mi bennünk. Hogyha valóban Jézus Krisztust akarjuk követni, akkor mi követhetjük ezeket az értékeket, akkor mi követhetjük a krisztusi szeretetet. És ebben a krisztusi szeretetben megléve élhetünk a társadalomban. Ez a krisztusi szeretet valahogy úgy megcsillanhat mi rajtunk, ahogyan Jézus Krisztuson is megcsillant az a fény, amikor eljött ebbe a világba. Persze csak akkor, hogyha valóban ezt a fényt követjük. A szeretetet, az elfogadást, az együttérzést, az önzetlen szeretetnek a fényét. Mert ha nem ez van bennünk, testvérek, akkor már egy olyan lelkület kezd el bennünk munkálkodni, amitől Jézus is elhatárolódna. Ez egy állandó kísértése a kereszténységnek, testvérek, mert sokszor bele-bele bukik néha, hogy nem a krisztusi lelkületet követi. És nem a krisztusi lelkület határozza meg a keresztény embereket, nem a krisztusi lelkület határoz meg minket, hanem sokkal inkább egy merev, egy dogmákba beleburkolózó, ítélkező magatartás. És akkor olyanokká válunk, mint a farizeusok, vagy mint a tanítványok, akkor és ott, ahonnan ezt a történetet, ezt a szakaszt olvastam, amikor a tanítványokban elkezd egy olyan ítélkező, egy merev gondolkodás uralkodni, hogy azt kívánja, hogy inkább csapjon le a tűz ezekre az emberekre, aki nem úgy gondolkozik, mint ahogyan én. Aki egy kicsit is különbözik, mint én. Van ebben egy kicsi ilyen önző szellemiség is egyszerre. Gyűlöletet kezdünk el szítani és táplálni másik emberbe és magunkban, mindazok ellen, aki nem ért velünk egyet, aki egy kicsit is különbözik tőlünk, azt elítéljük, és legszívesebben el is távolítanánk az útból, és ha van rá lehetőségünk, egyébként meg is tesszük, mindez persze tisztességtelen módszerekkel. És akkor marad az, hogy arrogánsak vagyunk, hogy mindeközben azt hisszük, hogy az igazságot képviseljük, de közben meg nem az igazságot képviseljük, hanem a saját magunk is igazságát. A saját magunk is szűklátókörű igazságát, amit mi magunk teremtünk meg magunknak. Egy olyan lelkület jelenik meg bennünk, amit Jézus is bizonnyal megdorgálna, ahogyan olvastuk. És azt mondaná, hogy ember, hát milyen lelkület van te benned? Ez az, amit én tanítottam neked? Ez az, amiért én vitatkoztam a kor vallási vezetőivel? Vagy ez az, amiért én kereszthalált szenvedtem? A tanítványokban is volt egy ilyen lelkület, akkor és ott, ahol ez a történet játszódott. Azt gondolták, hogy hát itt vannak ezek a samaritániánusok, különböznek tőlünk, nem olyanok, mint mi, és ráadásul még szállást sem kapunk tőle, hát akkor pusztuljanak el. Hát akkor tűz szálljon le az égből, és akkor égesse meg őket, mert hát eleve különböznek tőlünk, máshogy gondolkoznak, és ráadásul el se fogadnak minket. Amikor kint tanultam Hollandiába, testvérek, akkor volt néhány afrikans osztálytársam. Ezek az afrikansok azok a dél-afrikai, holland bevándorló népek, akik ott Dél-Afrikában a társadalom többségét teszik ki, és ezek ugye fehér afrikaiak. Körülbelül olyan 20-30 éve ért véget az a mozgalom, amely nagyon mély nyomot hagyott az afrikai emberekben, mai napig is. Körülbelül olyan mély nyomot, mint nálunk Európában a holokauszt, vagy a kommunista diktatúrák. Ugyanis akkor ott Dél-Afrikában egy mozgalom működött. Ezt a mozgalmat apartheidnek hívták, aminek az volt a lényege, hogy a feketék és a fehéreket megkülönböztessék, és elítéljék. És ezek a fekete emberek nem élhettek az afrikans városokban, gettókban kellett élniük. Valóban, hogyha belegondolunk, ez egy olyan szellemiség, ez egy olyan hozzáállás, amely nem nevezhető kereszténynek. Mégis, amikor beszéltem ezekkel az afrikans osztálytársaimmal, akik szintén református lelkésznek tanultak, az ottani dél-afrikai holland református egyház tagjai voltak. Megrendülve hallottam, hogy azt mesélték, hogy ezt az apartheid mozgalmat tulajdonképpen a református, dél-afrikai református egyház találta ki. És a dél-afrikai holland református lelkészeknek az agyszüleménye volt. De mondhatnék más történelmi példákat is, testvérek. Például, amikor az a bizonyos német professzor, aki nagyszerű műveket írt Jézus tanításairól, de úgy tűnik, hogy nem sikerült meglátni a lényeget Jézus tanításaiban, mert egyike volt azon professzoroknak a 20. század elején, aki felhelgelte a német császárt, és levelet írt, hogy jó volna megtámadni Franciaországot. És tudjuk, hogy ebből óriási véres háború lett, kitört a második, vagy az első világháború. Lehetne még továbbra is mesélni itt a példákat, a történelmi példákat, lehetne sok történelmi példát mondani ezzel kapcsolatban. Például sokszor az embernek egy kicsit tele van a hócipője, amikor református lelkésznek készülve a keresztes háborúkat róják fel nekem. Bár tény és való, hogy ez sem volt egy keresztény szellemiség, ami akkor elindult ott a középkor folyamán. Tehát marad az a kérdés, hogy milyen lelkület ez, testvérek? Milyen lelkület van ebben? Hol van a Krisztus lelkülete ezekben a cselekedetekben? Mert Krisztus lelkülete nem ilyen. Krisztus lelkülete egészen más. Jézus Krisztus lelke nem elveszíteni, hanem megmenteni jött. És ebbe a kijelentésbe csak a másik szeretete fér bele. Ideértve annak a szeretetet is, a másik, azt a szeretetet is, amely a másikat elfogadja, ami a különbözőt is elfogadja. Az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Ebből a kijelentésből csak a megbocsátás, az elfogadás és a szeretet olvasható ki. Épp ezért nagyon fontos, hogy mindjárt elgondolkozzunk azon, hogy milyen lelkület van bennünk, milyen mentalitás uralkodik rajtunk. Ez egy nagyon fontos, és nap mint nap vizsgálnunk kell magunkat ezzel kapcsolatban. Fontos, hogy föltegyük a kérdést, megvizsgáljuk magunkat, hogy milyen lelkület volt bennünk az utóbbi időkben. Vajon megbántottam-e valakit? Vajon elítéltem-e a másikat? Vajon elhalasztottam-e a másik elfogadását, a másik megsegítését, a másik szeretetteljes meghallgatását, mikor a másiknak szüksége lett volna rá? Ha igen, ismerjük el Isten és embertársunk előtt, kérjünk bocsánatot tőle, és béküljünk meg. És ne felejtsük el, hogy Isten megbocsájt. Élhetünk Krisztus követve a szeretet útján, de nem úgy, mintha egy haragos Istennek tennénk eleget, hanem a szerető Istent szeretve. És ezt a szerető Istent az önszántukból iránta érzett szeretetünktől vezérelve. Végezetül pedig hagy olvassam fel nektek, testvérek, egy idézetet Tazei Roger testvértől. Ő egy református teológus volt, és nagyon fontos volt számára az, hogy Krisztus szeretetét képviselje a világban. Nagyon fontos volt számára például az ökumenikus mozgalom, a keresztények közötti béke és kiengesztelődés, és épp ennek érdekében annak idején egy ökumenikus szerzetes közösséget is alapított református teológusként. Nagyon sok elmélkedés maradt fönn tőle. Engedjétek meg, hogy zárásképpen olvassak egy idézetet tőle a megbocsájtó szeretetről. Mi a megbocsájtás? Ezt kérdezte tőlem egy ír fiatal ember. Isten országának legcsodálatosabb, legvalószínűtlenebb, legnagy lelkű valósága. Hogyan lehetséges az, hogy még keresztjének is oly kevéssé evangéliumi fegyverhez nyúlnak, és vádaskodást, maró bizalmatlanságot szórnak egymás felé? Mert nehezükre esik, hogy olyan emberként fogadják el önmagukat, akiknek az Isten megbocsájtott. Azt mondják magukban, Isten másoknak megbocsájt, nekem azonban nem. A megfoghatatlan bűntudat szédületében először saját magunknak szeretnénk megbocsátani. Mivel ez nem sikerült, úgy próbálnak levertségükből szabadulni, hogy másokat vádolnak. Ha Istent a büntetés miatti félelemből vagy rettegésből kellene szeretni, ez már nem volna szeretet. Isten legteljesebb kijelentése az, hogy ő a szeretet, írja János apostol. És az ő szeretete, mint minden szeretet, elsősorban bizalom és megbocsátás. Adja Isten, hogy az a krisztusi szeretet munkálkodjon bennünk a hétköznapjainkban, hogy Krisztus követve szolgálhassuk Istent a társadalmunkban, és hogy a karácsony ne csak egy megemlékezés legyen, ne csak egy ünnep, amelyet minden évben megülünk, hanem a hétköznapokban is kövessük Krisztust, és hinvén abban, amit ő hirdetett, és azzal a lelkülettel élve, ahogyan ő megjelent ezen a földön. Amen. Imádkozzunk, testvérek! Uram, te egyszer itt jártál a földön, és hátrahagytad lábnyomodat, hogy legyen mit követnünk. Te, aki a mennyből letekintesz minden vándorra, erősítsd a fáradtat, bátorítsd a csüggedőt, térítsd vissza az eltévedtet, vigasztald a küzdőt. Te, aki az idők végén ismét eljössz, hogy megítélj mindenkit, Urunk és megváltónk, hadd álljon példaképet tisztán és világosan lelki szemeink előtt, hogy szétoszlassa a ködöt. Segíts nekünk, hogy téged követve érkezzünk meg üdvödbe, és otthon találjunk te nálad. Ámen. Most pedig könyörögjünk úgy, ahogyan a mi Urunk Jézus tanította nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szentetessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, másképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten áldását fogadjátok. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelketekkel, testvéreim. Amen. Imádkozzunk. Örök magasztalás és dicséret illessen téged, mennyei atyánk, mert úgy szeretted a világot, hogy egyszülött fiadat adtad érte. Megengedted, hogy megszülessék és testvérünk legyen, hogy élhessünk. Megengedted, hogy az örök élet közénk jöjjön. Hogy megvilágosodjunk, és megengedted, hogy maga a világosság szálljon alá a sötétségünkbe. Mindezt azért, hogy gyermekeid lehessünk, fiadat, kicsin ember gyermekké formáltad. Én Uram és én Istenem, mi csodálatos bölcsességgel és kegyelemmel mentettél meg engem. Hódolva imádlak téged, fiad jászol bölcsőjénél, és kérlek nevesd meg csekély hálaadásomat és dicséretemet. Jézus Krisztusért. Amen.